lehetek. Elnézést a tegnapi műsorért, amit itt a köhögéssel műveltem. Éjszaka még volt a paroxizmusa ennek, de most már csak ilyen utórezgései vannak. Szép nazális hangom lett reggelre. Furcsának tűnik, Szent Gellértől szól az előadás, és ez a szép kép van fönn. Először is nagyon nagyszerű, hogy Szelestei Laci elmondta az előadásában, hogy tudósként ki volt nekünk Tarnay Andor. Én erről a végtelen szerény, szelíd, nem is annyira szerény, szelíd személyiségről, mint mentoromról beszélhetek, és nem is próbálom meg azt, hogy az előadást valamiképpen kapcsoljam az ő életművéhez. Egyszerűen mindenben ott van mögötte. Engem, amikor az ókultúrtudományi kutatócsoportnak a szótári részlegébe kerültem, akkori főnököm több menetben igyekezett a tudományból kitolni, és az, aki mögöttem állt, nem csak mint megbízó különböző fordításokban, ugye a Bél Mátyás és egyéb fordítás, a kritika történeti szöveggyűjtemény nagy részét fordítottam, hanem, tehát ő indított el a műfordítói, és voltak éppen, ha úgy gondolom azzal, hogy mennyi verses művet is fordítottam, egy idő után rájöttem, hogy nekem is megy a dolog, tehát költő is lettem. Tehát mindenben ott van, Bandi. Nem beszélve arról, hogy amikor nem volt hol laknom, különféle albérletekben hányódva, akkor a Szépföldi úton a gyerekeinek a lakásában lakhattam, és minden pénteken Éva néni várt. Egész hétre ehettem. Ez nincs benne a hagyomány őrzésben, de igenis benne van, és az önbecsülésben. Abban a korszakban, amikor mert ilyen volt a kor. Leginkább a Vörös Október ruhagyár műanyag öltönyeiben jártunk, mindenki szinte. Akkor volt egy jól öltözött, finom úriember, egy polgárember. És ez nagyon fontos volt minden szempontból. Ezt el akartam mondani. Fontosabb, mint a Gellért előadásom. Arra számítottam, hogy 30-an leszünk körülbelül, elnézést, nem számítottam arra, hogy ilyen szép számban leszünk. Pedig gondolhattam, hiszen 51 évvel ezelőtt voltam a Rebakucs első, igen, ülésszakán Kőszegen, élénken előttem, ha nem tudom hányan emlékeznek arra, amikor a Botta előadás után Bori Imre fölállt és mondta, hogy ezt a protestantizmus nevű ballasztot mikor fogja kihányni a hajójából a Rebakucs, akkor Klanicai, a másik finom úri ember fölállt, és dű nélkül, hihetetlen finomsággal mondta. Ez fiatal tudós jelölteknek, vagy nem is tudtuk akkor, hogy tudósok leszünk valamiképpen azok, óriási élmény volt. Nem csak a tudós részem, az, hogy ahogy ez a tudós közeg működött, és 51 éve már előadást is tarthattam Sárospatakon. Kevés olyan tudományos közeg van, ahol 19-20 éves fiatalokat a pódiumra engedtek és meghallgattak. És kedvesen és türelmesen és még elismerően is. Az előadást voltaképpen másképpen terveztem, de az esti köhögésben rájöttem, hogy jobb lesz, hogyha néhány szót azért mondok Gellértről és a deliberációról. A büszkeségünk ez a Szent Gellért mű, amely jogos, a 11. század egy egészen különleges, nemzetközileg nézve is nagyon különleges alkotása, és a témája, nagyon fontos ezt hangsúlyozni, a Dániel könyvének a betoldásából, a görög betoldásából az úgynevezett három zsidó fiú éneke. Ugye a Dániel könyve a Biblia arameus részei közé tartozik, Esdrás próféta könyvével együtt, és a második hagyományba tartozó szöveg, ez a bizonyos ének, kantikum, amely az egész világot, az egész teremtett világot felszólítja Isten dicsőségére, dicsőítésére. Ezt a szöveget egy klerikus naponta elmondta, és még sok egyéb alkalom volt, amikor ezt használták, tehát komolyan kell venni azt, amit az előszóban Gellért mond, hogy meg lehet unni. Persze, hogy meg lehet unni. Mi atyánkot is meg lehet unni. Aki nem unta meg még életében a mi atyánkot, az nem imádkozott még eleget. Azután kezdődik az igazi imádság, amikor egyszer megunta a mi atyánkot, vagy bármely más szöveget. És mivel ez a szöveg a teremtett világnak, tehát nap, hol, csillagok, szelek és minden, ami körbevesz, szólítja föl a Isten dicsőítésére az embert. Úgy gondolta Gellért, hogy erről való gondolkodást elmélyíteni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy föld, akkor a Bibliának azon szövegei jönnek számításba, ahol a föld meg van említve, illetve egy nagyon fontos külső forrás még Isidorusnak az etimológiai vagy Origines című műve, amely a természettudományos világképnek, az antik természettudományos világképnek a továbbadása a középkor számára. Ez a két szöveg, a Biblia és Isidorus, ez a szerzetesi könyvtároknak a nagy részében természetesen megvolt. Azonban Gellért egyéb szövegeket is, nagy számban erről még beszélek, használt arra, hogy elmélyítse a bibliai szövegeket. Én most nem a latin szöveget olvasom fel, jobban tudunk magyarul mindannyian, mint latinul. Azt a részt olvasom fel, amelyet kiválasztottam, és voltak éppen adódott is ez a kiválasztás, annak érzékeltetésére, hogy hogyan is jöhetett létre ez a mű. Az első mondata, ezt pedig tudnik a napfogyatkozásról ír Gellért. Ezt pedig a föld árnyéka miatt mondottuk el, amely, mint hallottad, a nap és hold közé ékelődik, hogy fogyatkozás légyen. Szerencsétlen föld, amely Isten és ember között szakadást munkál. Ezek után egy hosszabb bibliai idézeten csak két fontos mondatot idézek belőle, népek Ezékiás könyvéből. Te vagy, mondja az írás, az a tisztátalan és megöntözetlen föld, amelyre nem hull eső a bosszú napján. Proféták összeesküvése az ő közepette. Papjai megvetették törvényemet. Tehát napfogyatkozás a föld miatt. Egy következő, a bibliai képes beszéd. Ez még nem a tipológiai szimbolizmus, amely egy kiterjedt patrisztikus írásmagyarázati mód, hanem egyszerűen a képes beszéd, amely a Héber Bibliában is természetesen létezik. A föld, mint tisztázatlan, megöntözetlen föld kiegészíti azzal, hogy a proféták összeesküvése, és az, hogy papjai megvetették törvényemet. Akiknek a kezében van, adják át a szomszédoknak is, hogy lássák, legfeljebb egymáshoz is közelebb kerülnek. A beszürkített részt most hagyjuk ki. Így folytatódik. Az ilyen föld szüli az eltávolodást a fény és ama ragyogás közt, amelynek az ég szférája nem fényeskedik. Ezért tisztátalan és meg nem öntözött azzal az esővel, amelyről a Szentlélek a Zsoltárokban ezt mondja, kívánatos esőt árasztasz, Isten, a te örökségedre. Az először idézett egy mondat, majd az Ezékiel könyvéből való részlet, után teljesen természetesen jön ez a szöveg, hogy az ilyen föld szüli az eltávolodás a fény és ragyogás között. Ellenben a beszürkített részt figyeljük meg. Mihez kapcsolódik ez? Az előzőből a prófétákra és a papokra vonatkozó ószövetségi utalás azoknak a feslet életére. Hogy látunk-e nap mint nap ilyesmiket a Földön, azt a te megítélésedre bízzuk. Ez a gonoszság ez ideig az egész földkerekségen uralkodik, sehol nem alszik. Hogy Krisztus néhány papja mi módon él? Csupán vadászatok és civakodások, rablások és hatalmaskodások, mulattatók, kicsapongások, kapzsiság, az isteni törvény áthágása, ágyasok serege, bőségesen elmondhatják. Arról, hogy vajon vannak-e hamis proféták is egy gyakran öntözött, mégis öntözetlen és tisztátalan földön, azok mesélhetnek, akik püspöki széket ragadtak maguk alá, noha alig hallottak a zsoltárokról az iskolában. A többiről meséljen Germánia, de Pannonia se hallgasson. Nem csak a magyar szöveg elég jól érthető, hanem a latin szöveg is érthető, és elég furcsa módon, mert Gellértet nem szoktuk érteni. Azoknak a gondolatnak, amit elmondom, egyik eleme egy szakdolgozatban kapott alapos kutatást, sajnos nem született belőle azóta sem cikk. Nem Erkényi Elődnek voltam a témavezetője latin szakos korában, és azt kértem tőle, hogy a különböző nagyon egyszerűen leírható stílus rétegeket bontsa ki a deliberációban. Ezt én középkori sejtéssel nem deliberációnak, hanem deliberációnak mondom, mert így írik. A új latin ejtés természetesen deliberáció. Kiderült, hogy alapvetően három nagy egység van az előszavaknak a kimondhatatlanul és érthetetlenül bonyolult stílusú, kilométeres elefántnyi mondatai, az általános, sokszor nagyon-nagyon nehezen érthető grammatikájú leírások, és ugyanakkor van néhány szövegrészlet elszórva, amelyek nagyon rövid mondatos, nagyon világos kijelentések. Az ilyen típusú mondatok csak bizonyos részeken jelennek meg a szöveganyagban, hogy a többiről meséljen Germánia, de Pannonia se hallgasson. No most, az én véleményem az, amit természetesen itt előadni, bizonyítani nem tudok, csak vázolni tudok, az, hogy egyrészt ezek a stilisztikai meggondolások, másrészt a szöveg forrásainak az egyre gazdagodó anyaga azt a föltételezést engedi meg, és emellett érvelek folyamatosan cikkeimben, hogy a bárhol hozzáférhető, vagy memóriából is sok helyen előjövő bibliai szövegeken, persze ilyen hosszú prófétai szövegek senkinek a memóriájában nem voltak benne. Ez egyértelműen elő kellett venni a biblia szöveget, és kész. A liturgikus szövegeket tudjuk, még mi is néhány évtized alatt fejből megtanultuk. De amelyek nem voltak a Bibliában, Bibliából vett szövegekként liturgikus használatban állandóan, azokat az emberek a legnagyobb memóriájuknak sem tudták. Ellenben ahhoz képest is, ahogy a karácsonyi szegfűnek a 90-es évekbeli szegedi és nagyon hasznos kiadásában dokumentált források láthatók, ahhoz képest az elmúlt egy-két évtizedben több ívnyi szöveget sikerült azonosítani, elsősorban Szent Jeromosnak a szövegeiből. Részben azért nem találták meg őket, mert félrevezető volt a ráutalás. Például Szilágyi egy helyen nyilvánvalóan azt mondja, hogy ennek Jeromosnak kell lenni, mert hogy úgy mondja, hogy ami mesterünk, instruktorunk, de hát nincs Jeromosban benne. Persze, nem Jeromosban volt benne, hanem Victorinus Ptui eretneknek az apokalipszis értelmezésében, ott nagyon is benne van, és egy kiváló kolléginának a szakdolgozata révén kiderült, hogy lényegében az egész könyvet használta Gellért különböző részekben. Tehát az az elképzelés, hogy Magyarországon írta volna az egész művet, hiszen, hogy azt mondjuk, hogy benne van a magyarországi középkori latinság szótárában például, hogy Gellért egész műve, akkor ez rendkívül félreérthető. Így aztán gondolom meglepődtek ezen a címen, hogy a magyarországi latin irodalom része Gellért deliberációja. Hát mi más lenne, kérdezhetné valaki, méltatlankodó hangsúllyal. A címben megfogalmazott kérdés retorikusnak tűnhet. Hol máshol írta volna deliberációt, mint Magyarországon? Hiszen a marosi, vagy későbbi nevén Csanádi püspök maga szól magáról, mint pannóniairól, Nostra Pannonia, és püspökként írta, hiszen episzkopi nominámur. A mű kortörténetinek látszó adalékai is azt sugallják, hogy valószínűleg nem korai magyarországi tartózkodásának remetei elvonultságában alkotott Bakonybélben, hanem Csanádban valahol, ahol, ahogy elképzelték egyesek, mondjuk a szekéren ücsörögve és írja a deliberációt. Hiszen Szent István utolsó alapítása, püspökség alapításában épp elég elfoglaltsága volt, ez kiderül a legendákból is, amelyeket nem kell hiperkritika alá vetni ilyen tekintetben. Tehát, köszönöm szépen, és 5 perc alatt sikerül elmondanom a lényeget. Az a Magyarországon, magyarországi könyvtárban egészen biztosan hozzáférhetetlen, hatalmas szöveganyag, amelyet felhasznált Gellért, és amelyet nem találhatott meg florilégiumokban, idézetgyűjteményekben, mert hogy ilyennel nem is találkozunk. Tessék először fölkutatni ilyet, megmutatni, és itt nem apró közmondásokról és egyebekről van szó, nem szállóigékről van szó, hanem komoly gyűjtésekről. Ilyennekkel valószínűleg csak Észak-Itáliában találkozhatott valahol. Egyébként én bizonyos alapokon Bobbiót sejtem mögötte, de ezt bizonyítani egyelőre nem tudom. Csak annak alapján, hogy a Biblia szöveg használatában olyan szövegek is előkerültek már, amelyek kifejezetten Bobbióhoz kötődő. Egyelőre a Vetus Latina kiadásban csak onnan dokumentált szövegek, de ez nem egészen biztos. Nyelvjárási szavak is nagyon kevesen vannak végső soron, amennyiben vannak. Ilyen szempontból is ugye nem a magyarországi latinsághoz tartozik hozzá, hiszen mit nevezünk magyarországi latinsághoz? Például azt, hogyha mondjuk jobágiót, meg bírságiumot ír valaki, mikor van századdal később jelennek meg először. Tehát 1040-es években, vagy 1030-as években nem beszéltünk magyarországi latinságról. Ki innen, ki onnan jöve használja maga szövegét, és amikor Gellért mondjuk azt írja, hogy faborare, beszélni, akkor az olasz nyelv dialektológiai szótára szerint egy genovai nyelvjárást használ, mai Itáliában is faborára létezik, Genova környékén. Ez nem azt jelenti, hogy genovai volt, csak ez a nyelvjárás jelen vonatkozik. Tehát az olasz latinságban is inkább tartozik, az itáliai latinságban inkább tartozhatik. Tehát az a meglátásom, egy erős véleményem, hogy egy jó itáliai könyvtárban dolgozott ezen a művön, itt a szövegtestnek a lényege megszületett, hiszen nem arról van szó, hogy a gondolatmenetben innen-onnan most keresek hozzá gyorsan valamit. Például egy olyan alapos kutatást végezhetett Gellért, amelyben összegyűjtötte a patrisztikus írók közül Ambrus, Jeromos, stb. A Biblia képes értelmezésének, a tipológiai szimbolizmusnak a leírásait. Általában ezeknek az Ambrus, Jeromos és más műveknek a bevezető elméleti fejezetei. Egy kifejezetten egy ilyen gyűjtése lehetett. A lényegi szövegtest megvolt, amikor Magyarországra jött. Innentől kezdve, hogyha apróbb, nagyobb átdolgozásokat végezhetett, azok egyrészt olyanok, amiket nem igényeltek már semmiféle komolyabb szöveganyagot, patisztikus szöveganyagot, megvoltak lényegében, vagy stilisztikai módosítások, illetve azon szövegek valóban nagyon fontosak, és amelyek valószínűleg Magyarország tartózkodásához kötődnek, amelyekben kifejezetten említi mondjuk Pannóniát, Nostra Pannóniát. Van összesen 3-4 ilyen szöveg. Esetleg ide tartozhatnak, de én nem gondolom a Gerics-Kristó vitából azt, hogy a királyok, rossz királyokról való szöveganyagok óhatatlanul Magyarországon kellett, hogy bárhol lehetett. Teljesen általános, a rossz királynak a gyalázása tele van a Héber Biblia is ilyen szövegekkel. Ellenben ez a néhány rész olyan szöveganyag, amely a stilisztikai különbözőségével elüt az előzőkről, és tökéletesen érthető a szöveg ennélkül. Természetesen én is 6-7-tel beszélek, mint ahogy mások is, de úgy vélem, hogy erőteljesen elfogadható, vagy legalábbis remélem, elfogadható az a vélemény, hogy ezek a nagyobb és stilisztikailag és kortörténetileg valóban igazolhatóan a magyarországi tartózkodáshoz kötődő részek, ezeket leszámítva, ez egy itáliai mű. Tehát az lenne a helyes, hogyha a datálásában, mondjuk a magyarországi középkori latinság szótárában azt írnánk, hogy ante 1046, partész, 1036 és 1046 között, a többi pedig Itáliában. Ezzel együtt természetesen kötelességünk, hogy tisztelettel gondoljuk, és a magunkénak tekintsük, de ezekkel a megszorításokkal akár a magyarországi latin irodalom részének is tekinthetjük Szent Gellértet. És köszönöm szépen, hogy meghallgatták reket hangomat.